Vesi Endre rádiódrámája Statisztika.
Kérem, főnövér, a C-korteremben napok óta nem működik a lefolyó. A látogatók eldugaszolták a szőlőszemekkel. A mosdó környéke csupa víz.
Majd szólok a szerelőknek, doktor úr.
Már kértem, főnővér, hogy javítassa meg a lefolyót. 15 beteg szenvedem miatt.
Én sem tehetek mást, mint hogy szólok.
A helyzet még mindig ugyanaz. Kiömlik a szennyes víz a kőre, az egész korteremben széthordják.
Csak nem gondolja, doktor úr, hogy ez én rajta múlik?
Én nem gondolok semmit, de 15 ember szenvedem miatt. Én csak erre figyelmeztetem.
Nem lehet az emberrel mindig így beszélni.
Hogyan?
Ha megengedik, most körülmegyünk itt a traumatológián, vagyis a baleseti sebészeten, és felteszek egyetlen kérdést egyetlen személyre vonatkozóan. Erre ugyanis elkerülhetetlen szükségünk van a továbbiak miatt. A kérdés a következő. Mi a véleménye dr. Avedik Spál segédorvosról, akit az előbb a felületesen is, de már megismertünk? Mi a véleménye róla úgyis, mint kollégáról, úgyis, mint emberről, egy közösség tagjáról? Nos, főnővér?
Sajnos ki kell adnom az esti gyógyszereket, azon kívül éppen őt kell megkeresnem, hogy a napi statisztikai lapot aláírja. Elnézést kérek.
Nos, főnővér?
Kibírhatatlan.
Miért, főnővér?
Mert más. Nem tudom megfogalmazni, de más. Bocsásson meg, de ki kell adnom az esti gyógyszereket. És a statisztikai űrlap. Elnézést kérek.
Nem zavarok, professzor úr?
Tessék!
Korrektúra?
Ja igen, a tankönyvem javított kiadása. És az ember csak két műtét között jut az ilyesmi. Parancsoljon.
Csupán egy kérdés. Az ön egyik segédorvosa, dr. Avedik Spál.
Avedik X a konok, az osztályon így nevezik. Mit is mondhatnék róla? Talán a konoksága. Na igen, hát ez már közhely. De ezért aztán egyesek végképp nem szeretik. Hogy úgy mondjam, nem kimondottan népszerű, a természete valahogy elszigeteli a többiektől. A reflexei másképp működnek, az időritmusa is más. Amúgy jó manuális képességei vannak, gyors műtéteknél lehet számítani a kezére. Határozott, erős keze van. Na igen.
Kollégák vagyunk, talán egykorúak is. Bár az igazat szólva nem is tudom, ő hány éves. Egyetlen jó tulajdonsága, hogy szeret röplabdázni, mondhatom, lelke a csapatának. Különösen a balkezes kezdő ütései, ahogy tenyerével belevág a labdába, és attól valahogy falsot kap az ütés. Az igazán kitűnő. Érdekes. Már lassan 2 éve, hogy együtt dolgozunk, de nem tudom hány éves. Még nem is gondoltam rá.
A beteg mit néz? Hogy törődnek-e vele? Szóval megadja, ami kell. És nem siet. Soha sem siet. Leül az ember mellé az ágyra, kérdezget. Viccelni, bolondozni, ahogyan a doktor urak szokták, azt nem. Soha sem viccel. Tetszene csak látni a professzor urat a napi viziten. Az olyan vicces szájú, hogy az egész kórterem felébred. Még a nagybeteg is elröhögi magát.
Na, hogy vagyunk? Jól, ugye, hogy jobban látom az arca színéről, az orraállásáról. Magával nagyon elégedett vagyok, nagyon fegyelmezett. És maga Berger bácsi tisztára szimulás. Isten az atyám, ki kell dobni az ilyet, 1-2? És Kapoli szaktárs? Hogy működnek a rekeszizmok? Maga, Bicó elvtárs, nekem nehogy kiszökjön a lányokhoz, aztán gyakorolhat önkritikát. Napról napra! Szemlátomást egészen elsőrendű, és az étvágy, az a kis fájdalom, ugyan férfiak vagyunk, vagy micsoda. Föl a fejjel, föl a fejjel! No, tudja, mit mondott Arisztida gyontatójának?
Én csak, mint portás nézem a dolgot. Itt ülök, mint valami határon. Kint villamosok, autóbuszok, emberek, a lárma, ide bent a hátam mögött kis utak, pavilonok, csend. 2 világ. Hogy dr. Avedix, az az önök piros arcú, Annyi szerint, hogy nem igen mozdul a kórház területéről. Itt is lakik egy kis lyukban. A takarítónők szobája volt az előtt. Annyi biztos, az ő ablaka mindig világos. Kimondottan és tipikusan éjjeli bagoly. Örök inspekciós. Itt őrli az életét. Nincs jobb dolga neki.
Egyik decemberi délutánon új beteget hoztak a mentők, egy eszméletlen öreg embert. A villamos alól szedték ki a csúszós kövezetről. Történetesen a segédorvos vette át. A szerencsétlen öreg még késő este sem tért magához, még akkor sem, amikor több infúzió után elhatározták a combműtétet. Az öreg ember combnyaktörést szenvedett, szívállapot a gyors beavatkozást követelt. A műtétet maga az osztályvezető professzor végezte el, rendkívül határozottan, a szükséges időt alaposan lecsökkentve. Az öreg ember csak másnap délelőtt tért magához. Elég folyékonyan beszélt, miközben megdöbbent saját felpolcolt lábán a gipszbunkón. De sem a nevére, sem a lakhelyére nem tudott visszaemlékezni. Amnézia. Ezt azért kell külön megjegyezni, mert igazolványt, személyazonossági papírt nem találtak nála, és így minden nyom hiány egyenlőre névtelen maradt.
Neve? Most ide mit írjak? Neve nincs. Életkora? Nincs. Lakása? Az sincs. Úgy kaptuk. Hogy utaljak én egy gyógyszert? Hogy írjam ki a vizsgálatokat? És még csodálják, ha az ember ideges. Mi fajta maga öreg? Nem felel?
Csak türelem, bácsikám. Ez a feledékenység átmeneti. Megmondta az ideggyógyász is. Tegnap este arra kértem, jegyezze meg a korterem betűjelét. Hol fekszik, mely korteremben?
Hát bizony, pedig tudtam. Hajnalban még tudta.
Milyen nap van ma?
Hát bizony, milyen nap, nem mindegy, hogy ezt is tudni kell.
És én ki vagyok?
A doktor úr.
Igen, én a kórház kezelőorvosa vagyok.
Csak annyit tudok, hogy egész világos volt, aztán egészen sötét. Nehéz vasakat ütöttek egymáshoz, és a főnnek olajszaga volt, aztán egész sötét.
Hogy mondjam, nem kimondottan népszerű, a természete valahogy elszigeteli a többiektől. A reflexei másképp működnek, az időritmusa is más.
Mi jut eszébe az olajról?
A víz. A vízen olaj úszik. Lilás, meg kékes olaj, mint a szivárvány.
És mi jut eszébe a vízről?
Nagy híd, nagy vastraverzek, és mindig dübörő.
Vonat megy rajta?
Nem tudom. Én mentem rajta a gyalog. Számoltam a karfán a vasakat. Csupa a vasléc egymás után, mint egy fekete kerítés.
Hazafelé ment azon a hídon, vagy munkába, vagy barátaival?
Hát én azt nem tudom.
Ott lakik a víz mellett, az ablakából látni a hidat?
Azt se tudom.
Ha erősen gondol valakire, ki jut az eszébe? Ha arra gondol, hogy szeret valakit, ki jut az eszébe? Ha arra gondol, utálom, megverném, rossz volt hozzám. Ki jut az eszébe?
Hát bizony, nem jut eszembe semmi.
Ha azt mondom, villamos.
Világosság és sötétség. A főnek olajszaga volt.
Ha azt mondom, terített asztal, bableves, kanál.
Bableves? Hát bizony nem szeretem a bablevest.
Csak nyugalom, bácsikám, csak türelem. Ma vagy holnap, de eszébe kell, hogy jusson valami. És akkor elindulunk azon az úton. És egyszerre minden világos lesz.
Viccelni, bolondozni, ahogyan a doktor urak szokták, azt nem. Sohasem viccel.
Tetszene csak látni a professzor urat, a napi viziter, az olyan vicces szájú, hogy az egész kórterem felébred. Még a nagybeteg is elröhögi magát.
Ha azt mondom, papa...
Lehetséges. Az már biztos, hogy mondták, de... Mondom, hirtelen sötét lett, vasakat ütöttek össze a főnök olajszaga.
És azt mondom, nagypapa...
Lehet, hogy az vagyok, lehetséges, de hirtelen sötét lett. Vasakat ütöttek össze a főnök olajszaga.
Szóval vannak gyermekei, unokái?
Nem tudom, én ilyesmiről nem tudom.
Én ki vagyok?
Azt tetszett mondani, hogy ez a C kórterem. Eszembe jutott C. C, C.
Igen, öregem, ez a C kórterem nagyon jó.
Eszembe jutott.
Nagyon jó, C kórterem. És én ki vagyok?
A doktor úr, a hang fölöttem. A kéz az arcomon.
Talán eszébe jutna, hogy mivel foglalkozott a munkája. Az ember idegrendszerében megmaradnak a mozdulatok. Az ember kezében megmaradnak.
A kézben.
Igen, ahogy fölemeli a kalapácsot, vagy megforgat egy fogantyút, vagy vonalakat rajzol, köröket, napról napra, évről évre, egy egész életen át. Nem maradt ez a kezében a mozdulat. Mozgassa. Talán előjön valami, önmagától.
Tessék, doktor úr, a kezem nem emlékszik semmire.
A baleseti kórház közleménye. Szerdán délután a mentők beszállítottak egy 60 év körüli férfit, aki a jeges úttesten a villamos alá került. A súlyosan sérült öregember átmenetileg elvesztette emlékező tehetségét. A kórház igazgatósága kéri, hogy hozzátartozói ismerősei jelentkezzenek. Személyleírása 165 cm magas, haja erősen szürkül, szeme világos kék, arca sovány, ruhája viseltes, szürke, különös ismertető jele nincs.
A rádió bemondta, az újságba is betették az amnéziás öregembert, és semmi. Én csak mint portás nézem a dolgokat, de azt mondom megérzésből, ezután is csak így lesz. Semmi. Mert itt ülök én ebben a kuckóban, ez a határvonal, odakint villamosok, autóbuszok, emberek, mögöttem a betegek és az orvosok. Itt átfolyik minden, az egész élet. Van úgy, hogy már csak pihenésből is becsukom a szemem, de akkor is látom az embereket, az ilyet arcukat, meg a közömbös arcukat, az arcukat, meg az állarcukat, mindent. Én itt ülök a határon, és látok. És azért mondom, ennek az öreg embernek az Isten se nyújtja oda a kis ujját. Ezt az öreg embert kitették a nagy vízre.
Mi betegek csak úgy hívjuk Anonymous bácsi.
Nem sok vizet zavar, fekszik magába, csak akkor nyitja ki a szemét, ha az ágya szélére ül a doktor.
Még mindig sok a baj vele. Nem tudjuk könyvelni.
Ezt itt felejtették nekünk, mint egy csomagot a ruhatárban.
Én azért mondtam, ezt az öreg embert kitették a nagy vízre.
A súlyosan sérült öregember átmenetileg elvesztette emlékező tehetségét. A kórház igazgatósága kéri.
Kitették a nagy vízre.
És azóta is mindig csak töröm a fejem, hogy mondadint tetszett, és nem jut az eszembe semmi. Talán majd értem jön valaki. A nővérke mondta, hogy betettek az újságba. Jön valaki, és lassan helyre rakódik minden, igaz, doktor?
Természetesen.
Nem tudom én, a nagy ütés okozta, ahogy a villamos a földre dobott.
Erre most már emlékszik?
A nővérke mondta ezt is.
A röntgen jól mutat, a szögek jól fogják a csontot.
Ó, a professzor úr is nagyon megdicsért.
2-3 hét és elmehet akár tánctanárnak is, öreg úr.
Miért fekszik az öreg ember még mindig pótágyon, főnövér? Tudomásom szerint közben 2-szer is üresedett ágy.
Mert vannak nehezebb betegeink is. Azon kívül az öreg olyan igénytelen, észre sem veszi. Ezért.
Tetszik tudni, tegnap, mikor elmentek a látogatók, egyszerre nagy csend lett, az emberek is kifáradtak a beszélgetésben, és akkor eszembe jutott valami, azt tetszett mondani, hogy mindent jegyezzek meg, mert fontos.
Nagyon okosan.
Megkértem a szomszédomat, rábíztam, tessék csak meghallgatni.
A gyerekkoráról beszélt.
Mit mondott?
A csónakba ült, és a vizen olajúszott.
És a kémények, és a füst, és a macská.
Beszélt össze-vissza.
Vasárnap mindig csónakáztunk. Az apám nyakkendőjében tű volt. Rubinköves tű, és a mama várt az ebéddel.
Ezt nem is mondta.
És piros bort ittunk az ebédhez. Sütött a nap.
Össze-vissza beszélt mindenfélét, éppen mint most.
Mondom, hogy nagy volt a csend, és eszembe jutott az apám, az anyám, meg a nyakkendő tű. Rubint köves.
És hol laktak akkor?
A víz remegett, és olajúszott rajta. Lila és kék karikák. A bátyám szívta a cigarettáját, és harmonikázott.
A bátyja?
Elesett a háborúban. Az első háborúban. Küldték az értesítést. Talán majd mégiscsak eljön értem valaki.
Az öreg ember teste csupa sebb a fölfekvéstől. Miért nem vigyáztak erre?
Ha nincs rá szükség, forog a nyelve, fecseg megállás nélkül. Most miért nem szólt?
És ha mégis szólt?
Akkor hazudik, mert nem mondott semmit, vén fecsegő.
A maguk kötelessége, hogy az ilyen tehetetlen mozdulattal embert rendbe tegyék.
Vannak fontosabb betegek is.
Fontosabbak?
Súlyosabbak.
Lehet.
Bocsánatot kérek.
Beljebb, beljebb, öregem, ha megengedi, én közben ledobom ezt a véres köpenyt. Mesterségünk címere. Jön le. Rágyújt. Az a fecskem, az meg közönséges Kossuth.
Köszönöm, nem dohányzom.
Mióta?
Soha nem dohányoztam.
Közel 2 éve nálam dolgozik. Érdekes, hogy maga a negatívumokat is ilyen diszkréten csinálja. Például azt, hogy nem dohányzik. Mivel szolgálhatok?
Az osztályon sok a fölfekvés.
Sok?
Sok.
Mihez viszonyítva? Országos átlaghoz?
Ahhoz a lehetőséghez viszonyítva csökkenthetnénk.
Egyetlen ilyen jelentést sem kaptam. Tudomásom szerint nálunk nagyon jól ellátják a betegeket. És így vagy az ön értesülései hiányosak, vagy az enyémek.
Egyik-másik ápolónő külön osztályozza a betegeket. Szubjektív fontossági sorrendet állapítanak meg. Az amnéziás öregember például erősen leromlott, mert nem teszik tisztába.
Az amnéziás öregember erősen javul, és nem sokára megkezdik a tornáztatását.
Csupa seb a teste. És amikor a főnővért kérdőre vontam, cinikusan válaszol.
A főnővér kitűnő teremtés. És az ápolónővérek szelleme nálunk kitűnő, ezt nem engedem kétségbe vonni. A mi ápolónővéreink nem lesik a baksist. Sőt, el sem fogadnak borravalót, erre büszke vagyok. Nem egy és nem 2 nővért kellett eltávolítanunk, amíg ez a gárda így kialakult. Ezt tessék tudomásul venni. Nálunk nincs korrupció. Nos?
Inkább tartanák a tenyerüket, és ne engednék a betegeket kisebesedni.
Ez demagógia, kollégám, ezt visszautasítom. Maradjon csak, kérem, ülve, üljön vissza.
Inspekciós.
Mondtam, hogy maradjon. Nézze csak, fiam. Rágyújt? Ja, igen, igen, persze nem dohányos. Én már régóta szeretnék kérdezni valamit. Talán nem vesz is értésnek, ha kimondom. A modora, a magatartása elég sok félreértésre ad alkalmat. Lehet, hogy rossz pszichológus vagyok, de nem hallgathatom el. Maga eléggé népszerűtlen, fiam, a kollégáik között. És a módszere, a hozzáállása. Higgy el, valami különleges művészettel szembeállítja magával az embereket. Én nyugodt természet vagyok, de még engem is felborzol. Engem is! Nézze, együtt dolgozunk, együtt rukkolunk a műtőben. és meg kell mondjam, bízom a kezében. De most mégis megkérdezem, kivel áll maga szemben? És miért?
Mivel áll maga szemben? Ezt kellett volna kérdeznie a professzornak. Ám ő nem értette emberét, csak annyit tapasztalt, hogy a segédorvos a maga konok, fatuskó lényével behatolt egy elrendezett világba, és egyszerűen elgázolt rég kialakult elveket.
A professzor úr megint nagyon megdicsért. Azt mondta rólam, hogy fegyelmezett vagyok. Tessék megmondani, doktor úr, mióta vagyok én itt. Tegnap este is eszembe jutott valami. Megkértem a szomszédomat, figyelmeztessen, hogy ne felejtsem el, és tetszik látni, reggel már kiment a kórházból. Az jutott az eszembe, mikor vőlegény voltam. Álltunk az anyakönyvvezető előtt, sütött a nap. Ha visszaemlékszem, valamire mindig süt a nap. És a kezemet is próbálom, van-e benne mozdulat, de nincs. Mi is lehetett a szakma? Hol lehetett a lakásom? Az óra erősen kegyegett, különösen éjszaka, mikor mindenki aludt. Hogy lehet az, doktor úr, hogy még mindig nem jött értem senki?
Jó estét! Nem zavarom, Pali? Hoztam magának egy korty kávét.
Nagyon jó gondolat.
A műtőben teljes a csend. A főnöknél kis társaság. Gondoltam, viszek magának kávét. Elég gyakran eszembe jut, de...
De nem mer bekopogni, fél, hogy goromba leszik.
Hogy megbántódik.
Ilyen nyugtalanító ember volna?
Munka közben nincs magánál megnyugtatóbb.
Lehet bennem bízni, ugye?
Mint a teljes sterilitásban.
Ami nincs. Jól bejött a csőbe.
Téved. A maga biztonsága teljesen emberi. A legemberibb. Tessék kortyolgatni a kávét, mert a drága illóolajak elszállnak.
Hogy ma este bekopogott ezzel a kávéval, azt hiszem, az teljesen indokolt. Mert a maga kávéja kedves és gyengéd vigasz. Az elmaradt kinevezés miatt. Nem lettem alorvos, kapok egy csésze kávét.
Maga ilyen irónikus.
És nem dohányzom. Ezt is illik tudni. De a kávé finom. Nem csak a humánom miatt, úgy önmagában. A kávéról ezentúl mindig maga jut az eszembe.
És most elmehetek?
Ha nem akarja, hogy kiröhögjék, mert nem csak a kávéját, hanem az idejét is rám pazarolja. Ha, ne adja Isten, be kell mosakodni, jön a sürgős eset, úgyis találkozunk.
Ki vagyok dobva?
Ne. Csak felsoroltam a lehetőségeket. Most pedig azt tesz, amit akar. Csak egyet ne tegyen, hogy vigasztal. Engem ugyanis jobban izgat, valahogy így mondta a főnök, amivel szemben állok.
Mivel áll szemben?
A nagy és komplett hazugsággal. Csak éppen nincs teste, nem lehet megfogni, nem lehet odavágni.
Milyen keserű. Miben csalódott olyan nagyon? Vagy kiben?
27 éves vagyok, és még csak ne is csalódtam volna. Minden nap csalódtam.
Hogy van az öreg embere?
Nem tudom jobban.
És nem jelentkezik érte senki, ahogy a portás mondja, kitették a nagy vízre.
Cinkosok. Egymásra hunyorítanak, és befogják a szájukat. Egy ember eltűnik.
Engedje meg, hogy megcsókoljam az arcát.
Jó napot, bácsiká! Tornázunk?
Tornázunk, doktor úr! Frissen, fiatalosan! A professzor úr megmondta, egy-kettőre négy tánctanár is lehetek.
Most elindulunk, és megkeressük a hozzátartozóit.
Ezt komolyan tetszik mondani? Egy, kettő, Egy, kettő.
Legkomolyabban.
És kimehetek így az utcára. Nincs nálam semmi írat.
Majd én igazolom, ha kell.
Nem, sincs. Egy, kettő, guggolás.
Olyan nevet találunk ki, amilyen csak akarunk. Válogatunk a legszebb nevek között.
Különös ismertető jelen sincs. Egy, kettő.
Nekem az az elvem, hogy az ember nem tűnhet el nyomtalanul. És a főnővér is azt mondja, a gyógyszert el kell számolni. A kötszert el kell számolni. Indulhatunk?
A nadrágon két helyen is végig szakad. Az ingem is csupa rony, ahogy a villamos odavágott. Egy, kettő. Talán nem is vagyok.
A statisztikában létezik. Menjünk.
Lehet, hogy a Duna mellett laktam.
Elmegyünk a Dunához.
Lehet, hogy volt saját ágyam, kurtábla nélkül.
Megtaláljuk.
Saját szekrénye?
A szekrényt is megtaláljuk.
Saját óra ketyegésem az ágy fölött. Látja, doktor úr, ez a kezemben maradt. Minden este fölhúztam az órát. Korán kelte.
Gyerünk, a levegőre, a napra.
Most nincs nap. Nap csak akkor van, ha emlékezem.
Ha végig gondolom Livia magam amnéziáját, nekem is rá kellene találnom a rokonaimra. Nincs senki. Nem emlékszem senkire is. Engem is elfelejtettek.
És én?
Kedves naív kérdés. Talán úton vagyok feléd.
Már itt vagy nálam. Megfeleztük az utat.
Félek, hogy megszerédítesz.
Olyan jó szembe szállni.
Nem jó, de kell.
Mert sértődött vagy. Igen, szeretnélek megszelídíteni. Szeretném kikapcsolni a szívedből a fölösleges feszültséget. Szeretlek.
Miért? Lassan kopaszodom, az arcom nevetségesen húsos és piros, mint egy alma. És a legtöbb kedvesség, ami telik belőlem, hogy hallgatok. Akkor meg magamat pusztítom. Hát csak így lehetek jó hozzá. Ha elfogadom a konvenciókat, ez a legtöbb, amit adhatok, hogy kirekeztem magamat. És ha elmegyek innen, attól félek, hogy átköltöztetem a békétlenséget máshová. Nekik lenne igazuk.
Ki akarlak békíteni az emberekkel? Ki akarlak békíteni magaddal? Szeretni akarlak.
Azt mondta a professzor úr, hogy nagyon elégedett velem, mert fegyelmezett vagyok.
Hálás vagyok neked, Livia. Ez az este szebb, mint amit elképzelni tudok. És te vagy szép elsősorban, te. A bőröd, hogy is mondjam, csak világít. És ez a zöld ruha rajtad, ez a furcsa kék szín.
Moha zöld.
És egyszerre úgy tudok örülni neked annak, hogy táncolunk, beszélgetünk, összekoccantjuk a poharunkat, mintha éveken át összespóroltam volna ezt az örömöt, mintha minden nap bedobtam volna egy két fülérest a persejbe.
Nem tudsz áttételek nélkül udvarolni.
Ez magamnak is meglepetés, ez az öröm.
Mert nincs benned bizalom.
Bizalom? Az van bennem, nem is kevés. Talán az önbizalom, ha így kezdenéd. Várj csak, most jön az, amire kíváncsi voltál. A csalódásom története. 24 éves koromban, amint megkaptam a diplomát, ott hagytam a feleségem. Diákszerelem volt az egyetemi évekre idézítve.
És ettől ez a gyógyíthatatlan keserűség?
Nem ettől. Ez csak a túlérzékenységet okozta.
A túlérzékenységet? Hogy mindent a fonákjáról nézel?
Fonákjáról?
Árasztod a gyanakvást. Én jót akarok. Szeretném, ha megszabadulnál a fölösleges tehertől, ha végleg meggyógyulnál.
Hogy? Meggyógyulni. És fölösleges teher.
Feloldódni, megkönnyebbülni. Tehetséges vagy, szorgalmas. Szeretném, ha előbbre jutnál.
Hová előbbre?
A saját helyedre.
Milyen praktikus a női szerelem. Úgy képzelitek, boldogság egyenlő emelkedő megbecsüléssel? Mindent egyszerre, egy időben szeretni és megszabadulni az elégedetlenségtől? Szeretni, vagyis behuny szemmel dünnyögni boldogan? Szerelem, azaz teljes társadalmi érdektelenség. Kanalazni a mézet és elkerülni a mások gondjait. Így gondoljátok ezt ti, ugye?
Többes számban. Most már én is hozzájuk tartozom. Az ellenségeidhez.
Szelídítesz a szerelmeddel, szelídítesz. Vagyis meg akarsz fosztani az erkölcsi függetlenségtől.
Mi az, hogy erkölcsi függetlenség?
Lehetőség arra, hogy ne áldozzam föl a gondolataimat, hogy észrevegyem a szabályos mögött az elrendezett disznóságokat, a jól fogalmazott jelentések mögött az elnémított valóságot. Szegény kis Lívia, én nehéz eset vagyok.
Nem nehéz eset. Reménytelen eset.
Nem akarok itt magára törni, de éppen a maga öreg embere miatt jöttem.
Mi történt vele?
Én ugyan azt gondolom, hogy van magánélet is a világon, és elvére nem maga az inspekciós. Hiába magát akarja látni. Ragaszkodik a becses személyéhez. Fölveri a kórházat.
Hát mi történt vele?
Már tegnap kezdődött. Maga ugye szabadnapos volt, pedig mindjárt magát emlegett.
Mondaná meg végre, hogy mi történt vele?
Komplikáció. A füle begyulladt, a láza is elég magas. Az arca merő tűz. Holnap majd átvisszük a szakrendelésre.
Két napig kell várni erre?
Én nem tudom, doktor úr, maga úgy tesz, mintha nem ismerni a körülményeket. Először is tegnap szombat volt, ma pedig vasárnap van.
Hívhattak volna a szakorvost?
Látja, doktor úr, megmondom nyíltan, ezért nem szeretik magát, mert fölényes, mert kívülről beszél. Hívhattak volna a szakorvost! Magához is benyithattam volna, de tudtam, hogy Lívia van magánál, és nem akartam indiszkrét lenni.
Ez nem tartozik ide.
Egyetlen szóval sem mondom, hogy nincs oka mondjuk a büszkeségére a professzor úrnak. Nálunk tényleg jó a halálozási statisztika, és ezt ő alaposan kihangsúlyozta a rádióban is, a rádió előadásában, meg a gyűlésen. Nincs ebben semmi felvágás, semmi az égvilágon. Mert minél kevesebbszer fordul a fekete kocsi, az tiszta sor, annál jobban folyik itt nálunk a munka. Kifogni az öreg csontkollekción, becsapni az orra előtt a hátsó kaput. Portásnak ez éppen olyan jó, mint a professzor úrnak, vagy akár a legegyszerűbb takarítónőnek. És nincs igaza Avedik doktornak. Ahogy a gyűlése megint csak kihangsúlyozta, formális, formális, formális. És hogy a kimutatás az semmi, az még lehet halott betű is. És hogy mit ér az ilyen százalék, meg az olyan százalék. Nem is tudom, miért nem nevezik ki már alorvosnak a szerencsétlent, amikor itt örli az életét. Fiatal ember létére nincs neki más, csak a munka, a munka. Én aztán persze, hogy nem lát semmi szépet, semmi jót, semmi igazságot. Keserű lesz, és vad.
Ez az állandó forróság pedig inkább jól esik, mint rosszul, doktor úr, bár egyszer a plafon ereszkedik le, máskor a fal jön közelebb, mintha hintán ülne az ember.
Megkapja a gyógyszereket, gondolunk magára, itt vagyunk. A maga dolga pedig a türelem.
Hát igen, a professzor úr megint alaposan megdicsért. Azt mondta, hogy a javulás szemmel látható, rendesen haladok, és nem kell félni semmitől. Hát én nem is félek. A doktor urat is csak azért sürgettem olyan nagyon, mert eszembe jutott a foglalkozásom. Amit kérdezni tetszett, hogy most már mindegy?
Dehogy is mindegy. Csak mondja.
Bakelitos voltam. Láprésen dolgoztam. Hát ezért nem maradt a kezemben mozdulat. Azzal gipszbunkó volt, mire emlékeztetett volna. Vannak ilyen mulatságos dolgok az életben.
Tessék kérem, ez itt az új betegek listája. Itt vannak a vizsgálati eredmények, ezek pedig holnap távoznak, a professzor írta ki őket.
Jó, rendben van. A két új betegről föl kell venni a korleírást. Micsoda? Az öreg embert kiírták? Ezt nem beszélték meg vele.
Mondtam magának, Anonymous bácsi, egyszer csak rendbe jön minden. Már megbeszéltük, hogy elmehet akár tánctanárnak is.
Hálásan köszönöm, professzor.
Mi aztán igazán megtettük a magunkét. Megszögeltük az öreg mankót.
Öreg mankót, jaj, de mulatságot. Jobban is lennék én, professzor úr, csak hát még gyenge vagyok. Meg mindig érzem a forróságot.
Holnap korán reggel majd szépen felöltözteti a nővérke, meg is borotválják.
Csak az a kár, hogy a nadrágom ketté szakadt, amikor a földhöz vágott a villamos.
Majd megvárják, öregem. A hangsúly azon van, hogy holnap szép kényelmesen átviszik egy másik kórházba. Az már a lábadozás lesz. Ott aztán szépen talpra állítják magát.
Szóval ezt a professzor úr rendelte el?
Igenis ő. Szükség van az ágyra.
De hát az öreg ember a halálán van!
Kifogni az öreg csontkollekción, becsapni az orra előtt a hátsó kaput. Portásnak ez éppen olyan jó, mint a professzor úrnak, vagy akár a legegyszerűbb takarítónőnek. És nincs igaz a vezik doktornak.
Elnézést kérek, kollégám, de most nincs időm semmire, mennem kell. Igazán, mert két telefonnal is visszarángattak a küszöbről.
Én csak néhány percre zavarom.
15. órája vagyok talpon, nagyon jól tudjuk. Érem egyik műtétből a másikba. Most este 10 óra van, nem lehet ezt megérteni. Azon kívül a feleségemnek születésnapja van, talán elnézi ezt nekem. Már 8-kor otthon kellett volna lenni.
Egyetlen intézkedésről van szó, néhány perc.
Majd reggel... Talán megérti, ha nincs is magánéletem, de másodperceim nekem is lehet.
Sajnos ezt nem lehet elhalasztani.
Mi az, hogy nem lehet elhalasztani? Összedül a világ?
Erről az amnéziás öregemberről.
Hagyjon nekem békét az amnéziás öregemberrel, a rögeszméjével. Jellemző kérem erre a felfokozott stílusra, hogy nem lehet elhalasztani. Majd reggel.
Professzor, nagyon jól tudja, hogy reggel már késő. Ragaszkodom hozzá, hogy meghallgass.
Micsoda hang ez, kérem? Micsoda agresszivitás? Teljesen megfeledkezik a helyzetéről.
Reggel elviszik innét az öreget. Miért olyan sürgősen?
Elviszik oda, ahova való az elfekvőbe.
Nem éri meg a holnap estét.
Isten nem vagyok. A feltámasztás csodája sincs a birtokomban. Orvos vagyok, megtettem mindent, amit megtehettem. Hónapok óta tartjuk itt maga ezt, tudja jól. Mit akar még?
Kicibálják az ágyból, meghurcolják, és néhány óra múltán meghal. Csak azért mondom, az elemi humánum miatt.
Az elemi humánum miatt? A maga demagógiája lenne a humánum? Milyen joga mer kitanítani engem?
Ez nem kitanítás, ez csak egyszerű figyelmeztetés.
Vagy talán fenyegetés, mi?
Nem eszközöm a fenyegetés.
Erről nem vagyok meggyőződve. Mint ahogy magával kapcsolatban csak egy dologról vagyok meggyőződve, hogy tűrhetetlen, amit csinál. A fellépése. Hogy úgy jön megy az osztályom, mint a megtestesült lelkiismeret, de figyelmeztetem... hogy a demagógiája hatástalan, és egyre jobban elszigeteli magát.
Most nem rólam van szó, hanem arról az öregemberről, akinek csak maradék órája.
Nem tűröm ezt a hangot! Az én osztályom mindig arról volt híres, hogy itt pontos, alapos, szakszerű munkát végzünk. Ez így volt, mielőtt maga ide betette a lábát, és így lesz a jövőben is. Mondja meg kérem, nyíltan mi az óhaja, mert ez az öregember csak ürügy, jól tudom. Az elégedetlenség, ugye? Hogy nem vitte semmire, ugye? Hát én figyelmeztetem magát, hogy így nem is jut semmire. Nem csak itt, nálunk, de sehol. Nincs olyan közösség, amely ezt az anarchiát, ezt a rendbontást megengedheti magának. Az öregemet pedig elszállítják. Így intézkedtem, és ez így is helyes. Az így teljesen tiszta, és megtámadhatatlan.
Megtámadhatatlan. De érdemes? Azért a néhány óráért? A statisztika miatt.
Igen, ha akarja tudni maga.
korlátolt figura. A statisztika miatt. Most pedig menjen ki. Azonnal menjen ki!
Szóval paklizunk a halállal?
Szelíden kérdezte ezt a segédorvos, de ez volt a hadüzenet. Ebben a suta kérdő mondatban fogalmazódott meg a felismerés, s egyben a jogilag megfogalmazhatatlan vád. S mégis rászánta magát, hogy most már végképp szembefordul a gyűlöletessel, a megfoghatatlannal.
Most már igazán fel kellene öltöztetni az öreget. Pár perc, és itt vannak a mentők.
Nem rég aludt el.
Akármikor is aludt el, a professzor utasítása szerint. Igazán nem kapkodhatunk az utolsó pillanatokban. A mentők pedig nem várnak.
Mindegy. Én most nem engedem felkelteni az öreget.
Én meg a professzor úr utasításaihoz tartom magamat. A főnök gyűlöli a pontatlanságot. Így aztán a borotválása sem jut idő.
Ráérünk.
Ahogy óhajtja, kérem. A mentőkre vonatkozóan én elmondtam a magamét.
Nem zavarlak?
Nem, Lívia.
Gondoltam, mielőtt szolgálatba megyek, hozok egy kis feketét.
Ez jól esik.
Ez az állandó virrasztás.
Itt kellett maradnom az öreg ember mellett. És végig kell gondolnom az egészet, tabula rasa.
És ő lenne az? Ez az öreg ember?
Nem. Ő csak a katalizátor. A katalizátor, aki arra kényszerít, hogy valamit tegyek. Ami pedig az alvást illeti, hát jó lenne aludni, az biztos. Mikor gyerek voltam, azt mondták, aludj, a csillagok is aludni mennek. És én mindig abban a hitben aludtam el, hogy ez így is van. De egyszer váratlanul felébredtem, kinéztem az ablakon, és látom, a csillagok ott vannak hiánytalanul. És még tisztább a fényük, mint az este. Hát így kezdtem egy némely igazságban kételkedni.
Éjfél után idejöttem az ajtóhoz, benéztem hozzád. Itt ültél az öreg mellett, egyenes háttal, nyugodtan. Az arcod majdnem jókedvű volt.
Talán éppen akkor gondoltam rád, hogy egy fedél alatt vagyunk. Mindenképpen egy fedél alatt. És ezt a nyugalmat vette át tőlem az öreg.
Aztán a szobába mentem, és írtam anyáméknak, hogy vasárnap jövünk, hogy megmutatom neked a téli Balatont. Egész más világ.
És amikor némely igazságban kételkedni kezdtem, kerestem magamnak tartósabb igazságokat. És most, ha nem is vagyok csalhatatlan, de a kétértelműséget kizártam az életemből. Milyen friss, tiszta, friss a bőröd, Lívia. Ilyen fáradt, szomorú reggelen. Ez a nagy egészség jele. Azt mondod, a téli Balaton?
Én tulajdonképpen szeretnélek megkérni valamire.
Óvni valamit.
Óvni. Megvédeni. Nem is téged egyedül, magunkat. Mindkettőnket. Pali, ne húzd el a kezed. Nagyon kérlek. Tudod, miről van szó?
Az öregember nem szállítható.
Semmi se változtatsz ezzel.
Semmin, és mégis valamin.
Magad mondtad, az öregember befejezte.
Végig gondoltam. Még lesznek öregemberek, és lesznek olyanok is, akiknek csak a statisztika a fontos.
Ne állj a professzor útjába. Elgázol, tönkretesz.
Én nem az ő útjába állok. Én megyek a magam.
Nem látod, hogy így nem viszed semmire? Hogy mindenki elébet kerül?
Valamire eddig is vittem. Már úgy értem, hogy a lelki ismeret.
A lelki ismereted. Nem férsz a bőrödbe. Azt mondják, összeférhetetlen vagy. Kiállsz a nagy igazságoddal, és az emberek elhúzódnak mellőled.
Te is?
Ez a kórház, ez a fegyelem, ez nekem minden. Több, mint minden más. 12 éve, hogy itt vagyok.
Na kérem, doktor úr, itt vannak a mentők.
Jó reggelt! A beteg még nincs előkészítve?
Nem szállítható, az én felelősségemre itt marad.
Az ön dolga. Tessék nekem itt ezt aláírni. Így, köszönöm. Viszlát!
Hát igen, doktor úr. Ez már a maga dolga.
egyszer már ki kell törni ebből.
Nem lehet rajtad segíteni. Fegyelmi elé állítanak, és nem neked lesz igaza, tehát ez természetes. Kértelek, figyelmeztettelek, mondtam, gondolj a jövőnkre, fütyülsz rá.
De Lívia, nem állhatsz így szemben vele. Mi szeretjük.
Nem tudok melletted maradni. Te odakötöd magad egy mániához. Én élni akarok. Megmondtam, hogy nekem ez a kórház, hogy 12 éve vagyok itt. Nekem nem mindegy. És ne is haragudj. Hát akkor minden jót.
Minden jót. Ideáig el kellett jutni. És most? Mi lesz ezután? Hát maga fölébredt, öreg ember. Kinyitotta a szemét. Jó reggelt!
Statisztika. Kedves hallgatóink, Vészi Endre rádiódrámáját hallották. A szereposztás a következő volt. Dr. Avedix Pál, Kállai Ferenc. Lívia, Rutkai Éva. Öregember, Bihari József. Professzor, Básti Lajos. Főnővér, Máté Erzsi. Portás, Maklári János. Tárgyilagos hang, Velencei István. Betegek, Baló Elemér és Miklósi György. Fiatal orvos, Deák B. Ferenc. Ápolónő, Kéri Edit. Mentő, Felvinci Viktor. A dramaturg Lóránt Lajos volt. Rendezte Barlai Gusztáv.